Két hete voltam a Balázsékat meglátni Angliába, és így óriási nagy gyülekezetben voltunk, tele volt a gyülekezet, szerintem 300-an voltak, 50 gyerek körülbelül. Az 50 gyerek megrohanta a szószéket, de aki a gyerektörténetet mondta, egy magas, megtermett férfi, aki kisujjából kirázta és nagyon jól koordinálta a dolgokat. És mikor meghallgattam, azt gondoltam, hogy én ezt nagyon szeretném nektek elmondani. Mi az, ami mindenkinek van? Mondd hangosan.
Szívünk.
Nagyon jó. Ez is S betűvel kezdődik.
Szem,
igen.
Szív.
Ne tárgyra gondoljatok, hanem minden évben van egy nap.
Születésnap.
A születésnap. Miért jó a születésnap? Szeretitek, ha születésnapotok van?
Igen.
Miért szeretitek? Miért jó, Nándi, ha szülinapod van? Jó, ha szülinapod van?
Azért, hogy szeretek? Kapunk ajándékot.
Nem.
Kapsz ajándékot. És ha másnak készülsz a szülinapjára?
Az ajándékozás.
Ajándékozás. Na és van egy szülinaposunk. A Márkó. Mi lenne, ha készítenék most neki süteményt? Sok-sok mindent hoztam, és arra gondoltam, hogy lepjük meg a Márkót. Tegyünk bele visszet. Gyere, Bolda, tegyél ide ebbe az edénybe pár kanál visszet. Itt van a kanál. Minden maradjon a tárcán, ha lehet. Négyet, ötöt bátran. Aztán, gyere, Dórikám! Mi lenne, ha tennénk bele egy kis gyönyörű sárga borsot? Annyira szép színe van. Na, na, én kocsok fogom. Ez nem a borsot, nem, ez teljes ördésű víz. Buríts bele bátran. Bátran buríts, az egész menjen bele. Gyönyörű szép színe van. Mi lenne, ha tennénk bele, gyere, Nándi? Nagyon szép. A formája, a színe, egy kis száraz tészta, az egészet beletettük. Aztán, ha már beletettünk ennyi mindent, gyere te is.
Gyert a tojás.
Hát most tojás nincsen, de fűszerezzük egy kis gyömbérrel. Bátran buríts bele, amennyit szeretnél. Gyere, Mimi! Szippancs bele óvatosan, mondd meg, hogy mi az. Buríts bele fahéjat. Aztán rakjunk bele egy kis köményt is. Ki nem volt még, gyerekek? Gyere!
A Lucca!
Öntsünk bele egy kis köményt. Jó, bátran. Még. Bátrabban. Úgy, nagyon jó. Micsoda, illatok, aromák. Ki nem volt még?
Lucca?
Gyere, Lucca! Aztán valami folyadék kéne, hogy az egész összekeveredjen. Lucca, már gyerekek, hogy szakcs kérdezett a kamerát, hogy nem szeretett. Mindenki volt, gyerekek, aki szeretett volna valamit rakni?
Igen.
Na, gyere, Nándi, kevered össze. Nagyon szép. Gyönyörű. Illatos. Kevered, Nándi. Úgy, úgy. Lucca, adjál egy tányért mindenkinek, jó? Ki szeretne belőle? Kinek tehetek a tányérjára? Miért nem szeretnénk ebből enni?
Ja, nincs még megsütve.
Nincs megsütve, ez az egyik.
Minden van benne.
A jó recept szerint készítettük?
Nem.
Gondolom formán, ugye? Na, minek van receptje, gyerekek? Van-e receptje például egy jó barátságnak?
Nem.
Nincs receptje a barátságnak? Abba is kell beletenni egy barátságba, nem?
Barátságfahéj!
Hogy jó illatú legyen a barátság. Hogy szeressünk együtt lenni a barátunkkal. Milyennek kell lenni? Kedvesnek, figyelmesnek. van összetevője a barátságnak, ugye? Most erről beszélünk. Mi az, aminek van? Egy finom tortának is van jó összetevő, kerülnek bele, finom lesz a torta. Tehát ebbe gondolom formán mindent belezuttyantottunk. Mi az összetevője a jó Istennel való barátságunknak?
A szeretet.
A
szeretet. A szívünk.
A szívünk.
Szófogadás.
Szófogadás. De honnan tudom, hogy hogy kell szót fogadnom a jó Istennek?
Engedelmesség.
Engedelmesség. Honnan tudom? Hol van leírva annak az összetevője? Hogy hogy tudok a jó Istennek?
Biblia.
Akkor az egyik összetevője.
A
nagyon.
Imádság.
Imádkozás, Biblia olvasás, amit itt az imaházban tíz nagyon parancsolat. Sokszor... Tessék, nem tíz parancsolat. Az az
alap,
hogy hogy bánjunk egymással, hogy bánjunk a jó Istennek. Éneklés. Ez
igen.
Az.
Igen,
énekelni bármikor lehet. Magunkba is gondolhatunk. Mondd még egyszer oldal.
Ige olvasás.
Biblia olvasás. Nagyon sok összetevője van, de ez a három a legfontosabb. Úgyhogy arra gondoltam, mielőtt még hozom az igazi ennivalót, elénekelhetnénk én egy éneket, ami abban segít, hogy tudjuk jó Istenre hangolódni, rá figyelni. Szíven csendben az Úrra figyel, ki segít. Szíven csendben az Úrra figyel, ki segít. Szíven csendben az Úrra figyel. És hát gyerekeket nem vezetünk meg, és nem hagyunk. Akkor egy irányát. Kinek vannak tárgyalók?
Nálam. Na most mutatom.
És ha megettétek, ezt a lehetséken, csücsi szállat, Maria.
Szalletta.
Itt hagyom az asztalon, és majd Isten tisztelet után egyébként. Boldog születésnapot, Márko!
Meg egy gyerekkéne
elvenni! Boldog születésnapot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napon.
Készenlítjük! Köszönöm, hogy figyeltetek, segítettetek.
Közben hallgassunk meg egy szép dalt, Írdallam, ősi áldás a címe.
Thank you.
Már egy ideját terveztem, hogy olyan jó lenne a 8 egészségi alapelvet elmondani. Elsik azt mondta, hogy ami nem mondhatjuk, mert nem vagyunk hitelesek. Én azt hiszem, hogy nagyon nagy ismeretünk van. Nagyon sok mindent tudunk, de hát a gyakorlatban mindig sikerül azt kivitelezni. De talán, ha újra-újra ismételjük, akkor lehet, hogy ragad ránk valami, és akkor lehet, hogy valamit be fogunk iktatni. Úgyis ilyen újévi fogadalmak idejében járunk, hogy egészségesen éljünk, egészségesen gondolkodjunk. Meg örülök, hogy többen elfogadtátok a felkérést, és hát ez egy akkora anyag, hogy egy-egy témát, egy előadó egy alkalomra szán, és hát nekünk nincs olyan sok időnk, de hogyha esetleg úgy néz ki, hogy egy kicsit elcsúszunk, akkor a második felét meg egy legközelebbi alkalommal fogjuk elmondani. Mert szeretnénk mindenkit meghallgatni. Nagyon ismerős minden alapelv, nagyon ismerős, mert lehetőségünk van. A napfény, víz, levegő, mozgás, pihenés, helyes táplálkozás, mértékletesség és az Istenbe vetett bizalom. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma? Dicsőítsétek azért Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Olyan csodálatos a tengerparton látva, hogy a hullámok olyan szép egyenletesen ütköznek a sziklákhoz. Titokzatos, mégis szabályos rendben. Ezt a rendet megfigyelhetjük az emberi test működésében is. Ha megismerjük felépítését, elcsodálkozunk, milyen csodálatosan teremtett meg bennünket a Jóisten. Ha tanulmányozzuk a testünk működését, megtudhatjuk, mit kell tennünk, hogy megőrizzük a lehető legjobban. Miért kell törődni az egészségünkkel? Hát vannak nem hívő emberek, akik nem így lelkiképpen gondolva, de különböző sportágakban, hogy jól szerepeljenek, és a testüket is nem betegségbe tartsák, ezért sokat megtesznek annak érdekében. Isten ereje által lehetséges, hogy napról napra életet, erőt kapjunk, és ha megbetegszünk, meggyógyulhassunk. Aki Jóistenben bízik, testileg és lelkileg megerősít. Ő adott nekünk olyan természetes orvosságokat, amelyek segítségével erősek, egészségesek lehetünk. Helyes alkalmazásukkal a betegségekből is meggyógyulhatunk. Tehát ezek a orvosságok, napfény, tiszta levegő, önuralom, mozgás, pihenés, helyes étrend, a víz külső-belső használata, és mindenek előtt bizalom a Teremtőben. Énekeljük el a Percek a Földön címének.
Thank you.
nagy kiváltság, hogy bennünk lakik az Úrnak lelke. Gyerekek, ki szeret a nagy napfénybe lenni? Ki szeret világosságban lenni? És ki szeret egyedül sötétben lenni? Mondjuk egy nagyon sűrű, sötét erdőben. Egyedül. Olyan félelem tölt el bennünket a sötétségtől. És szoktam mondani, hogy a rossz szag a filmekben, vagy boszorkányok is minden fekete ruhában vannak. Most én is egy kicsit el sötét alak vagyok, de a fény csodálatos számunkra. Erről fogunk most hallani.
És mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság, és látta Isten, hogy jó a világosság. És volt még egy igevers ehhez. Valóban édes a világosság, és jó a mi szemeinkkel néznünk a napot. Az emberi élet és az élőlények számára nélkülözhetetlen a napfény. Isten úgy teremtette meg a Földet, és valószínű, hogy minden más bolygót így alkotott meg, hogy pont olyan távolságra vagyunk a naptól, hogy se nem fagyunk meg, se nem éget meg minket a nap. A teremtés ugye első napján a fény teremtette meg Isten, a negyedik napján pedig az égi testeket, többek között a napot is. Az élethez, a növekedéshez többek között ugye napfényre is szükség van, és emellett pedig nagyon sok jó hatása van. Segíti a D-vitamin termelődést, ami ma már ugye bizonyítottan nagyon-nagyon jótékony, immunerősítő, csontritkulást megelőző hatása van. Baktériumölő, fertőtlenítő, nyáron például milyen jó dolog kiteríteni a szennyes ruhákat a napon, ahogy megtisztítja és a foltokat kiveszi belőle. A nap melege, azt mondják, hogy javítja a vérkeringést, méretteíti a szervezetet, lazítja az izomfeszültséget, csökkenti a koleszterin szintet. A napfény a szemünkre és látásunkra is jótékony hatást gyakorol. Azt mondják, hogy a napfelkeltét és a naplementét különösen jó nézni a szemünkkel, annyira jótékony hatása van. Növeli az ellenanyag termelést, nyugtatóan hat az idegrendszerünkre. Hogyha rosszul érezzük magunkat, vagy bánt valami, akkor ezt is receptre lehetne írni, hogy menjünk ki a napfényre. És a napozás nagyon egészséges, de mértékletességre kell itt is törekedni.
Külső és belső világosság. A nap azzal, hogy világít és melegít, szüntelenül emlékeztet is bennünket arra, hogy hozzá hasonlóan nekünk is mások áldására kell élnünk. Ahogyan a napból árad a fény és a meleg, Isten gyógyító ereje. Sugározzunk mi is úgy a gyógyító szeretet minden körülöttünk lévő emberre. Hogyan lehet ezt gyakorolni? A kedvesség, figyelmesség, megértés, szolgálatkészség, udvariasság, gyengétség, bátorító szavak, áldozatvállalás, fénysugarai által. Vigyázz, az igazi szeretet nem úgy cselekszik, ahogy kedvünk tartja, hanem ahogyan a másiknak szüksége van rá. Törzs be te is mások szükségleteit, segítsd őket a fejlődésben, növekedésben, mint a napsugarai az élő világot.
Isten azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága, és azt mondta, hogy azt is mondta, hogy ti vagytok a világ világossága. Isten így szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Fontos, hogy fény áradjon a természetre, a napsugarai érjék szemünket, testünket, de fontosabb, hogy bennünk is világosság legyen. Ha megértjük az igét, és azt szerint élünk, szeretünk másokat, bölcsen cselekszünk, akkor világosság van bennünk. Ez a világosság azonban nem jön létre magától, Isten fényére, a szeretetére van szükségünk, hogy a szeretete a mi szívünkbe is áradjon. Isten mindenkinek adná ezt a fényt, de csak annak adhatja, aki kinyitja a szívét és befogadja. Nyissuk meg mi is a szívünket.
Szoktuk is mondani, hogy most erre fény derült, vagy a németek is mondják, hogy na klár, hogy ez tiszta, vagy érthető. Gyerekek, ki szereti a kólát? Ú, de jó csapat van itt. Hát én szoktam néha egy kicsit megkóstolni, de nagy csalás van benne, hogy a tiszta víz az oltja a szomjunkat, vagy olyan 100%-os levet, amit anyuka facsara narancsból, vagy almából készülnek. Hogy hallgassuk meg a tiszta víznek az áldásait.
A víz áldásai. A nagy vizek zúgásainál, a tenger felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. Nagyon sok élőlény, születési helye és otthona a víz, feltétlenül szükséges a fennmaradásukhoz. A világűrből földünk kéknek látszik a sok víztől. Gondoljuk csak végig, milyen sokféle módon, milyen változatosan fordul elő a víz. Testünk közel 70%-a vízből áll, és a föld bolygónk is közel 70%-a víz. És Oliver környezet ismeret könyvét vettem segítségül. Úgy tudjuk elképzelni a földünk vízkészletét, hogy hogyan áll össze a vízkészlet, hogy ha elképzelünk egy 10 literes vödröt, körülbelül ekkora lehet, és azt teletöltjük vízzel, az az egész vízkészlet. És ehhez képest, ha ebből a 10 liter vízből egy kis pohár, 1 deciliter vizet kiveszünk, annyi az édes víz. És ebből az 1 deciliter kis vízből egy kanálnyi vizet kiveszünk, az pedig, ami megtisztított és ivásra alkalmas, emberi ivásra alkalmas víz. És az édes víz, ebből az 1 deciliter édes víznek nagyon nagy része fagyott állapotban van a sarkvidékeken. Mire használhatjuk a vizet? Jól megfürdünk a vízben, tisztálkodunk, szomjat oltunk, egy pohár víz csillapítja a szomjúságunkat, úszhatunk, evezhetünk, hajózhatunk, télen korcsolyázunk. Ha befagy a tó vagy a folyó, szánkózhatsz, korcsolyázhatsz rajta. Jéghegyeket és hatalmas hullámokat láthatunk az óceánokban és a tengerekben. A széles folyó nyugalmat áraszt hömpölygésével, a kis patak felvidít csobogásával, a vízesés és a robajló zuhatag előtt elcsendesedve és csodálkozva állunk meg. Gyerekekkel szoktuk nézni a felhőket, hogy milyen alakjuk van. Érdekes alakokat és formákat fedezhetünk fel. Isten áldása a növények számára, egy tavaszi vagy egy nyári zápor. Utána tiszta, friss illatot érzünk. Isten teremtett világában, bennünk és körülöttünk ilyen csodálatos sokféleségben van jelen a víz. Mihez hasonlít Isten igéje? Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. A víz életfontosságú, naponta bőségesen kell fogyasztanunk. Megpróbáltam utána olvasni erre az alkalomra, hogy mit ajánlanak, mennyi vizet igyunk. És nagyon sokféle variációt találtam. Igazából a legtöbb, tehát hogy egy átlagot veszek, akkor azt gondolom, hogy napi 2 liter az teljesen alapvető lenne vízben meginni. De ugye nyilván nyáron több vizet kell fogyasztanunk, télen kevesebbet fogyasztunk, illetve ha sportolunk, akkor azt is hozzá kell számolni, hogy vesztünk vizet, amit pótolni kell. És hát ahogy a Feri mondta, a tiszta víz, ami nagyon fontos, de nyilván télen szeretjük a teát, teázunk, ugye a torkunknak, ha melegít, jó ötlet lehet egy flakon vizet magunkhoz venni napközben, és akkor abból tölteni, hogy akkor ez a flakon elfogyott, akkor tudjuk, hogy ezt már megittuk. Tehát nagyon fontos, hogy figyeljünk oda, hogyha nem érzünk szomjúságot is, akkor is lehet, hogy szükségünk van a vízre, de amikor már érezzük a szomjúságot, akkor már tényleg nagyon, akkor már nagyon, nagyon szomjas a testünk. Hogyha keveset iszunk, felhalmozódnak bennünk a méreganyagok, vérünk besűrűsödik, és emiatt rossz lesz a közérzetünk. Elkezd fájni a fejünk. Fáradékonyak, türelmetlenek, figyelmetlenek leszünk. Ha ilyesmit veszel észre magadon, igyál 1-2 pohár vizet. A vizet nem lehet pótolni más itallal. A cukrozott, szénsavas üdítők még károsak is. Étel nélkül hosszú ideig életben marad az ember. A Bibliában olvastunk a 40 napos böjtről. Tehát akár 40 napig is életben maradhatunk étel nélkül, de víz nélkül csak néhány napig. Minden nap innunk kell. Isten igéje is olyan, mint a víz. Nélküle elsorvad a lelkünk. Ha nem tisztít meg bennünket naponta, akkor a bűn mérge felhalmozódik, és kifejti romboló hatását. Aki viszont egyszer megízlelte gyógyító, üdítő erejét, újra arra vágyakozik, hogy igyon belőle. Amit fontos megemlíteni, amit a Biblia is említ, hogy ugye a víz körforgása folyamatosan van a földünkön. Az, hogy a víz, tehát az álló vízből elpárolog a víz, felhő lesz belőle, és utána csapadék formájába leesik, megöntözi a földeket, ennek is Isten az ura. És az, hogy ez minden, a földön minden törvényszerűség, minden szép rendben zajlik, ahogy az évszakok váltakoznak, ahogy a víznek a körforgása is működik, ahogy a szeleket adja, ez is mindennek a Jóisten az ura, és a teremtője, az alkotója. Rákerestem, hogy a víz szó hányszor szerepel a Bibliában. 754-szer szerepel a víz, és a Biblia kezdetén is jelen van a víz, és a végén is. És ha megengeditek, elolvasnám ezt az egy-egy igét Mózes első könyvéből és a Jelenések könyvének a végéből. Teremtés könyvéből, a legelső igeversből kiderül, hogy a földet Isten úgy alkotta, hogy vízzel együtt. Tehát, hogy víz már eleve a földön volt. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta volt. Sötétség volt a mélység színén, és Isten lelke lebegett a vizek felett. Jelenések 22:17. És a lélek és a mennyasszony így szól: jöjj. és aki hallja, ezt mondja, jöjj. És aki szomjúhozik, jöjjön, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Ezt kívánom mindannyiunknak, hogy az élet vizéből ígyunk.
Készülnek Magyarországon olyan víztisztító berendezések, hogy az esővízből, a szennyes vízből ivóvizet szűr, és Afrikába sokat ajándékoztak. Szoktuk hallani, hogy a tisztaság fél egészség. Nagyon jó tisztának lenni kívülről, belülről. Boldog, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. A következő a testi lelki erő. Ki volt erősebb? Góliát vagy Dávid?
Dávid.
Pedig látszólag emberileg hatalmas volt, és nagy fegyverzete volt. Az akkori modern fegyver volt, a dárda, és a kard, a sisak, páncél, minden volt, de ő lelkileg erősebb volt. Hallgassuk meg a testi és a lelki erőt.
Mindenki szeretne erős lenni, helyes ez? A Biblia azt mondja, hogy az erő ékesség. Az ékesség ott szó, díszt, szépséget jelent valójában. Mitől is szép, aki erős? Arányos, erős az alkata, amely a jól fejlett izmoknak köszönhető. Az épp csontozat és izomzat segíti a helyes testtartást is. De még fontosabb, hogy aki testileg erős, az lelkileg is megerősödhet. Könnyebben elvégzi a feladatait, kevésbé csügged el, találékonyabb, gyorsabb lesz mindenben, jobban bírja az élet terheit. Bár különböző testalkattal születtünk, és valakinek gyengébb, valakinek pedig erősebb az izomzata, csontozata, de önmagában senki sem erős. Fejleszteni és edzenie kell magát az embernek. Mivel tudjuk ezt elősegíteni? A rendszeres testmozgással. A rendszeres testmozgás az izmokat és a csontokat egyaránt fejleszti. Biztosan tapasztaltátok már, hogy egy gép annál inkább elkopik, minél többet használják. Isten azonban úgy teremtette meg a testünket, hogy minél jobban dolgoztatjuk izmainkat, annál erősebbek lesznek, így ellenállóbbak lehetünk a betegségekkel szemben. Háromféle mozgást ismerünk. Ezek a dinamikus mozgás, a nyújtófeszítő gyakorlatok és az erősítők. Legyél kitartó, mozogj rendszeresen, erőteljesen, egyéni terhelbírásodnak megfelelően. Például a kerti munka is kiváló lehetőség arra, hogy minden izmunkat megmozgassuk, erősítsük és megtanítsuk a kitartó mozgásra, munkára. A Zsoltárok könyvéből idézek egy gondolatot. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédus a Libánon. Láttál-e már pálmafát vagy cédust? Szépen egyenesen állnak, méltóság teljesen rendíthetetlenül. Megfigyelted már, hogy szoktál ülni vagy menni? Testtartásod üzeni, hogy a körülötted lévők milyen állapotban láthatnak téged. Örülsz-e, szomorkodsz, vagy éppen bizakodsz? Csüget vagy, igaz úton jársz, vagy bizonytalankodsz? Testtartásod visszaadhatja a lelki állapotodra utaló jeleket. Ha kihúzod magad, az segít tudatosítanod, hogy a mennyország felé vezető úton vándor vagy, aki Isten dicsőségére szeretne élni. Bizakodóbb, kiegyensúlyozottabb leszel, egyenes gerincsel jobb a légzésed, ezáltal az agyad működése, vérkeringésed és az emésztésed is. Jobban tudsz így gondolkozni, figyelni, jobb lesz a közérzeted. Talán nem is gondoltál arra, hogy akinek egyenes a testtartása, az jobban tud beszélni, megfelelő hangerővel és jó levegővétellel, és nem kell előtetni a hangszálait. Nem mindegy, hogy hogyan teszünk bizonyságot Istenről. Az ő útján járva erkölcsi kötelességünk a helyes testtartás. Törekedjünk emelre, emeljük meg a fejünket, és húzzuk ki magunkat. Emberi méltóságunknak igazi kifejezése, az életvidámságunk, Istenhez tartozásunk kifejezése is ez a mód. És akkor erre vonatkozóan van a példabeszédek könyvében, hogy a vidám elve jó orvosságú szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. Amen.
Kinek fájt már az oldala futás közben? Ugye? Hogy a légzés nagyon fontos. Hogy hogy veszünk levegőt úszás közben. Ezt mind meg kell tanulni. Most erről halljunk, hogy történik, hogy zajlik a helyes légzés.
A Jóisten olyan csodálatosan teremtette meg az embert, hogy az ember az egyetlen élő lény a Földön, aki tudatosan tudja irányítani a légzését, és erről a helyes légzésről hallgassátok meg. Judit.
Ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. A levegővel nem nagyon szoktunk foglalkozni, olyan természetesnek vesszük, hogy körülöttünk van és belélegezzük. Pedig a levegő is életfontosságú, nélküle perceken belül megfulladnánk. A levegőben lévő oxigén a tüdőn keresztül a sejtekbe jut, és biztosítja szerveink működését. Ezért nagyon fontos, hogy helyesen lélegezzünk. Ülj és állj egyenesen. Ilyenkor a bordaid nem nyomódnak a hasfalba, és az ott levő szervek is elegendő vérhez jutnak. Így jobb lesz az emésztésed is. Nem jó, ha felületesen lélegzünk, éppen csak pihegünk. Lélegezz mélyeket. Figyelj erre, mert a hiányos oxigénellátás fáradtságot, vérszegénységet, emésztési zavarokat, lelki problémákat, feledénységet okozhat, s növeli a betegségre való hajlamot. A testmozgás és a szellőztetés, a helyes légzés technika, segít, hogy megfelelő legyen a szervezetünk oxigénellátása. A hasi légzéskor a tüdő alsó, kevésbé használt léghólyagjait is feltöltjük oxigénnel, így hatékonyabbá válik a légcsere, és az egyszerre bejutó oxigén mennyiség is növekszik. A hasi légzésre tudatosan figyelni kell, és elsajátítása gyakorlást igényel. Hasfalat domborodjon ki a belégzéskor, és kilégzéskor húzódjon össze. Ez gyakorolható háton fekve, vagy álló helyzetbe kissé előredőlve. Csípőretett kézzel. Előadó művészeknek, énekeseknek tanítják ezeket a légvételi technikákat, de hasznos volna mindenkinek megtanulni az egész éges életmód részeként.
Dávid sok időt töltött a friss levegőn, sokat mozgott, mert pásztor volt. Meglátszott rajta, hogy jó a vérkeringése. Egészséges arcszínét, még a óriás ellensége Góliát is azonnal észrevette. A Jóisten a levegőn keresztül is gondoskodott arról, hogy előtt nyerjünk. A mozgás a friss levegőn felgyorsítja a vérkeringést, oxigénnel tölti fel a szervezetet. Derült jó közérzetet, egészséget, nyugodt éjszakai alvást biztosít. Agyunk számára a jó levegő a legfontosabb. Csak akkor tudunk figyelmesek lenni, érdemesen gondolkodni, helyesen dönteni, boldogan élni, ha az agyunk elegendő oxigénhez jut. Erre nagyon figyel, hiszen életünk szinte minden percében döntenünk kell valamiről. Elmeg működését, idegrendszerünk állapotát mind a 8 egészségügyi alapelvvel befolyásolhatjuk. Jó vagy rossz irányba a lélegzésünkkel is. Ezért, amikor csak teheted, menj ki a szabadba, sétálj, kertészkedj. Fuss, játsz, kerékpároz, lélegezz be a mélyen a kis levegőt. Amikor nyugtalanít vagy bánt valami, akkor is segít, ha a szabadban teli tüdődből lélegzel. Lecsendesíti a szervezetet, megnyugtatja az idegrendszert.
Köszönjük. Gyerekek, biztos ti is hallottátok, hogy vannak szomorú háborúk mostanában is, és ez igen szomorú azoknak, akik ott vannak. Ilyen háborúság volt régen is, amikor a Nabukó, a babiloni királya elfoglalta Jeruzsálemet, akkor 70 évre fogságba vitte a népet. Nagyon szomorú volt, a férfiakat összeláncolták így két sorba, a nőket, a gyerekeket közé terelték, és úgy mentek, meneteltek. Hát gondolom, hogy éppen hogy kaptak egy kis vizet, meg egy kis ételt, hogy kibírják. És amikor odaértek, akkor egyszer csak jöttek a katonák, és kiválogatták a fiatal értelmes fiúkat. Milyen fájdalom lehetett a szülőknek, a hozzátartozóknak, hogy vajon most mit akarnak, mi lesz? Hát, csodák csodájára a királyi palotába mehettek, és ott különleges ellátásban volt részük. Ezt hallgassuk meg.
Nem tudom, ki volt már hasonló helyzetben, de nekem nemrég volt két bölcsességfog műtétem is, ami azt jelentette, hogy hát kétszer körülbelül egy hétig levest, teát, krumplipürét tudtam csak enni. És hát voltak olyan pillanatok, amikor úgy éreztem, hogy még soha életemben nem voltam mennyire éhes. Ami hát belegondolva elég nevetséges, mert hát valószínűleg egyikünk se tudja, hogy milyen az, amikor tényleg éhes valaki, amikor éhezik valaki. És hát a Bibliában sok olyan személy van, akinek nagyon nehéz dolgokat kellett kiállnia, és Dániel története is a kitartásról szól. Ugye ő nagyon fiatalon elkerült Babilóniába, és ahol tanították őket, és olyan ételeket és italokat kaptak, amit maga a király is fogyasztott. Ami hát ugye, és hát ki ne élne ezzel a lehetőséggel, viszont Dániel és társai úgy döntöttek, hogy minden körülmények között kitartanak Isten szava mellett. És megkérték a felügyelőt, hogy hadd tegyenek egy próbát, ami azt jelentette, hogy 10 napig csak zöldségeket, egészséges, Isten által is tisztának tartott ételeket fogyasztottak. És a próba végén, hát ugyanolyan egészségesek voltak, és a intelligenciájuk, bölcsességük még a tanulmányaikban is kiemelkedővé tette őket. Ez a történet nekem sok minden más mellett azt is mondja, hogy az egészségünkhöz az egyik legfontosabb út az étkezésen átvezet. És hát természetesen nem ez az egyetlen dolog, ami erőssé és betegségektől mentessé tesz minket, viszont nagyon fontos, hogy olyan dolgokkal tápláljuk a testünket, amik megfelelőek és nem okoznak kárt nekünk, hiszen Isten olyan dolgokat szánt a tányérunkra, amik szerinte a legjobbat teszik nekünk. Viszont emellett én még fel szeretnék olvasni egy verset Márk evangéliumából, mert úgy gondoltam, hogy amellett, hogy ugye nyilvánvalóan a táplálkozás az egészségünk egyik alapfeltétele, ennél kicsit tovább is tekinthetünk. Az úgy szól, hogy ezután Jézus ismét magához hívta az embereket, és ezt mondta: figyeljetek rám mindnyájan, és értsétek meg, amit mondok. Nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami kívülről jut bele, hanem az, ami belőle származik. Úgy gondolom, hogy a Bibliának is kenyérnek kell lennie, amit minden nap fogyasztunk, nem pedig tortának, amit a különleges alkalmakra tartogatunk.
A finn nemzet költője Johann Ludwig Ronneberg. Az ő születésnapján, február 5-én megemlékeznek, és ő díjakat adnak át. Az ő költeményére gondolt az író, amikor azt a címet adta ennek a kis szakasznak, hogy bízál az Úrban, mert megpróbál az Isten, de nem hagy el. Amikor nehéz helyzetbe kerülünk, akkor biztos, hogy nagyon-nagyon rosszul érint minket, de minden körülmények között bízunk az Úrban.
Bízál az Úrban, és jót cselekedj. Bízál az Úrban, és jót cselekedj, e földön lakozz, és hűséggel élj. Gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Mit jelent az, hogy bízunk Istenben? Azt, hogy erősen hisszük, Isten ismer és szeret bennünket. Napról napra gondoskodik kenyerünkről, megélhetésünkről. Vigyázz testünk, lelkünk egészségére. Ha megbánjuk bűneinket, megbocsát. Egy földművelő család nagyon elszegényedett. Az aszály, a fagy, a kártevők már a harmadik éve tették tönkre termésük nagy részét. A negyedik tavaszra alig maradt annyi gabonájuk, amit elvethettek. Lisztjükbe őrölt fakérget kevertek, hogy elég legyen a mindennapi kenyerükhöz. De továbbra is hűségesen imádkoztak a jó Istenhez, hogy adjon esőt, őrizze a veteményt a fagytól és a kártevőktől. Most is bíztak benne, hogy meghallgatja kéréseiket. Gondosan ápolták a sarjadó növényeket, és végre elérkezett a bőséges aratás ideje. Annyi búzájuk termett, hogy nem fért el a raktárban. Megtapasztalták, hogy az Úr válaszol egyszerű fohászaikra. Boldogok voltak, amikor az édesapa a betakarítás végén a 37. Zsoltárból olvasott fel. Bízzál az Úrban, és jót cselekedj! Azután megkérte a családtagjait, hogy a kint maradt zsákokat segítsenek átvinni a szomszéd tanyára, mert az ővetésük nagy része ebben az évben elpusztult. Ha Istenbe vetettük bizalmunkat, ínségünkben, tegyünk jót másokkal szükségükben.
Hát sajnos most nem tudtuk a táplálkozást még meghallgatni, mert ez egy még nagyobb anyag, amit legközelebbi alkalommal fogunk majd meghallgatni, és hogy legyetek jó zenek, ezt pedig látszik készülni, hogy nem csak a testi részegségre kell gondolni, hanem sajnos vannak sok tanok, amik megzavarják az embereket. Hallgassuk meg Annának a szép énekét, utána imádkozunk, és akkor a Hozsánna című énekkel fejezzük most be. Hogy először egy éneket hallgatunk, imádkozunk, és utána a kiosztott lapon a Hozsánnát énekel. Thank you.
imádkozzunk együttesen befejezésül. Teremtő Istenünk, köszönjük szépen ezt a szép délelőttöt. Köszönjük szépen, hogy felhívod a figyelmünket arra, hogy hogy is éljük életünket. Köszönjük ezt a 8 alapelvet, amit megismertettél velünk. Segíts meg bennünket, hogy tudjuk gyakorolni a hétköznapjainkba, hogy oda tudjunk figyelni arra, hogy azt az életet, azt a testet, amit tőled kaptunk, azt megőrizzük a lehetőségekhez mérten. Köszönjük szépen az együttlétet, és köszönjük, hogy figyelmeztetsz bennünket még azok előtt, a problémák előtt, amik megtörténnének a mi életünkben. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat, és kérünk szépen, légy velünk továbbra is, vezessed, tanácsoljad, irányítsad a mi életünket a te akaratod szerint. Amen.
Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Lélek temploma? Dicsőítsetek azért Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.
Amen. Amen.